Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az ő üzenetét, az evangéliumot írva található a Lukács írása szerinti evangélium 16. részében a 19. verstől a 31. versig terjedő ige szakaszban. Mivel ez egy hosszú ige szakasz, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja a hegyét, mártsa a vízbe, és azzal hűtse nyelvemet, mert igen, gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk is, és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házába, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Kedves testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, akik most elég családiasan vagyunk itt a templomban, és ugyanakkor gondolom, hogy az internet előtt pedig többen vagy sokan néznek bennünket, őket is nagy szeretettel köszöntjük, és próbáljuk átélni Isten segítségével az elválasztás ellenére is a lelki közösséget. Nos, sokat tépelődtem azon, hogy ezekben a rendkívüli időkben miről kell és miről érdemes szólni. Amikor a napi találkozások révén új ismerőseink sorába megjelent az országos tiszti főorvos, az operatív törzs, Györfi Pál, vártam, hogy a sok bizonytalanságot rejtő helyzetekben melyik igét hozza elém Isten, és hogy ez milyen világosságot ad. Aztán ebben a helyzetben úgy döntöttem, hogy a mai napi újszövetségi igére bízom magam, ez a református útmutató szerinti mai ige, ez a gazdag és a Lázár története. Ami gyorsan aktualizálható ebből a példázatból, az a nagy elválasztás, egy túlvilági karantén, amelyben a gazdag nem mehet oda, ahol Lázár van, amit így olvasunk az Ábrahám kebelére. Egyébként ez egy olyan hely volt, amit az Istenben elhunytak átmeneti nyugvó helyének tekintettek, az Ábrahám kebele. Ez azzal a felismeréssel szolgál nekünk, hogy az igazi karantén az nem az, amiben sokan önkéntesen vagy kényszerűen jutottak most a járvány veszély idején, hanem az, amikor saját öncélú életünknek a burkában maradunk elszigetelve. Itt is és a halálon túl is. Másik oldalról pedig ez azt a vigasztalást rejti, hogy van egy minden fájdalmas elszakítást felülíró közösség, ami olykor nehezen látható, de Jézus egész élete és halála és feltámadása erről akar biztosítani bennünket. Ez a történet voltaképpen egy példázat. ami elsőre nem hasonlít a többi példázathoz, például abban, hogy az egyik szereplőnek ismerjük a nevét, van neve Lázár. A példázatok általában úgy szoktak kezdődni, hogy egy embernek volt két fia, vagy hogy egy asszony, aki kenyeret sütött, ugye mert ő ugye kapott még lisztet, de akinek itt nincs neve ebben a példázatban, az a gazdag ember. És neki vajon miért nincsen neve? A választ akkor kapjuk meg, hogyha megnézzük, hogy kinek is mondta Jézus ezt a példázatot. Nos, ezt a farizeusoknak mondta, akik bajnokai voltak a törvény megtartásának, lelki élcsapat voltak, de akiket azzal szembesít Jézus, hogy a motivációik azért korántsem olyan tiszták és lelkiek, szemükre veti, hogy nagyon is szeretik a pénzt, szeretik a társadalmi elismerést, szeretik a befolyást, és nem mintha ezek önmagukban rosszak lennének, hanem azért, mert ez a kelleténél is nagyobb hajtóerő az életükben. Valamit nagyon gyorsan helyeztek másokat, emberi csoportokat erkölcsi karanténba, vámszedőket, bűnösöket, paráznákat, bizonyos foglalkozások képviselőit. Persze az a kísértés, hogy a szentnek gondolt motivációinkba más is keveredik, ez természetesen nem csak a farizeusokat kísérti meg, hanem minket is. Senki nincs, aki ezektől mentes lenne. A példázat azonban nagyon felkavaró. Az egyik legnehezebb példázat, ami kiprovokálja belőlünk, hogy foglaljunk állást olyan kérdésekben, amelyekben békeidőben nem szívesen foglalkozunk, és nem szívesen tekintjük vagy-vagy kérdésnek. Például túlzóan beszél a gazdagságról, és túlzóan beszél a szegénységről és a nyomorúságról, mégis azzal az őszinteséggel indító kérdése szembesít, hogy ha választanunk kellene a két élet közül, akkor melyiket választanánk, és aztán utána ezt megnehezíti azzal, hogyha választanunk kell a két sors közül, akkor melyiket választanánk. És innen már csak egy lépésre vagyunk arról, hogy helyettesítsük be a saját nevünket a gazdag ember helyébe. Jézus ezt kívánta elérni a farizeusoknál, és úgy gondolom, hogy az esetek nagy többségében ezt kívánja elérni a mi esetünkben is. Hogy azonosítsuk be magunkat, helyettesítsük be a nevünket a gazdagnak a helyére. Azt olvassuk a gazdag emberről, hogy pontosan tisztában van azzal, hogy a gazdagsága az hova helyezi őt a társadalmi ranglétán, ez kifejeződik az öltözetében, mint státusz szimbólumban. Azt olvassuk, hogy bíborba és patyolatba öltözött. A bíbornak volt több változata, voltak olcsóbb és drágábban előállítható bíbor, aminek a festékanyagát, a drágább festékanyagot a bíbor csiga testéből nyerték ki, egy csigából egy-két cseppet. És ki tudja, hogy egy nagyobb ruhához mennyire volt szükség. Egyébként bíbor festéket ki lehet nyerni bíbor tetűből is, de itt a drágább változattal találkozunk, amit csak a felső 10 000 engedhetett meg magának. Hasonló a helyzet a patyolattal, ami a vászonynak egy ilyen habkönnyű változata, amit Egyiptomban lehetett csak beszerezni, és állítólag az arannyal vetekedett az ára. Azt is olvassuk, hogy ez az ember naponta rendezett lakomákat, amelynek a morzsáira áhítozott Lázár. A légi leírások szerint ezek nem olyan morzsák voltak, a görög szó annyit jelent, hogy az, ami leesik az asztalról, gondolnánk, hogy morzsa, de ez nem morzsát jelentett elsősorban, hanem egész darab kenyereket, amit szalvétaként használtak, és aztán ledobták őket, eldobták a kutyák elé. Na erre aztán mindenki azt mondhatja, na ez azért túlzás. Hát ezzel hogyan lehetne azonosulni? De hogyha feltennénk a kérdést az embereknek, hogy ki fogadná el a rekordösszegű lottó 5-ös nyereményt, akkor valószínűleg sokan vállalnák ennek minden kísértését is, és nem mondanák azt, hogy hát ennek a töredéke is elég lenne. Tehát ez mégsem annyira túlzás, mert a gazdagság utáni vágyakozásnak nincsen felső határa. De mi a másik választás? A másik élet, a másik sors? Az a szegény emberé, akit Lázárnak hívnak. Őt egyszerűen így olvassuk, hogy letették koldulni a gazdag ember kapujába, ami azt feltételezi, hogy mozgássérült volt, vagy béna volt. sebei voltak, gennyes sebek, amelyek folytak, a kutyák nyalogatták. Amikor a kutyák jelenlétéről olvas a mai hallgatóság, ebbe hajlamos valami jót belehallani, de mindenkit szeretnék biztosítani, hogy a korabeli hallgatóság, mikor még azt is hallott, hogy még a kutyák is nyalogatják, na ebbe semmi jót nem látott. És amikor a gennyes folyó sebekről hallottunk, akkor ha ráközelítettünk volna a farizeusok arcára, akkor az hirtelen így összerándult volna. Jaj, csak azt ne, hiszen ha hozzáérnénk, akkor hosszú időre karanténba kellene vonulnunk, és tisztátalanok lennénk. De ami legzavaróbb és a legnehezebbé teszi, hogy hova tegyük ezt a Lázárt, az a teljes passzivitás, hogy ő semmi aktivitás nem kötődik a nevéhez, még csak nem is kiabál be a gazdaghoz, csak vár, hogy kapjon valamit, csak vágyakozik, áhítozik, de nem mond semmit, nem tesz semmit, teljes passzivitásban van előttünk, legalább kiabálna. De csak szenved. És itt most érdemes megállnunk egy pillanatra. Érdemes lenne minden gazdagnak, így nekünk is néhány pillantást mégis vetni Lázárra. Most nyilván azért mondom magunkat gazdagnak, mert ha ez a két lehetőség van, akkor inkább nyilván oda tartozunk. Mert azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy mit kezdünk azokkal a helyzetekkel, amelyek fölött nincs befolyásunk, valamiképpen csak elszenvedni tudjuk. Hogy minden rugódozásunk ellenére nagyon is sok közös van a gazdagban és a Lázárnak, és ez Lázárban, és ez legkésőbb a halál pillanatában lesz nyilvánvaló. De a gazdagnak, a magabíró, tevékeny embernek is tudnia kell, hogy vannak helyzetek, ami fölött nincsen hatalma, nincsen hatalmunk. Ilyen helyzet ez most sok idős számára, akik most önkéntes karanténba vonultak, és nem csak az idősek számára, sok kényszerűség van és lesz ezekben a helyzetekben. Hogy egy nagyon aktív, egy nagyon nagy példaképet, egy igazán sikeres embert idézzek, hosszú Katinkát, olimpikont idézem, azt írja ezekben az időkben, azért imádom az úszást, mert mindig úgy éreztem, hogy ott a két kötél között én irányítok, rajtam múlik minden. A jelenlegi helyzetben azonban nem tudom irányítani a felkészülésem kimenetelét. Nem tudom biztosra, mikor versenyezem legközelebb. Viszont ez csak úszás, mondja. Az egészség a legfontosabb, és hogy a világ rendje visszaálljon, mindenkinek kitartást ezekben a nehéz időszakokban, írja. Szóval egy ilyen nagyon aktív ember is átéli azt a helyzetet, hogy van olyan időszak, amikor el kell szenvednünk valamit, ami fölött nincs hatalmunk. Érdemes belegondolni abba is, hogy az egész bőti készülődésünknek a célja az, hogy aztán képesek legyünk odaállni a kereszt elé, és szembenézni a passióval, amit szenvedést jelent, elszenvedést jelent, innen jön a passzív szavunk is. Valahogy közel kell engedni a szívünkhöz azt a tényt, hogy a mi megváltásunk az azon múlott, hogy Krisztus elszenvedte a megváltó halált. Hogy passzív tudott maradni, hogy nem ütött vissza, hogy elszenvedte a gonosz minden támadását. Hogy ő, aki az evangéliumok szerint aktív volt reggeltől estig, és mégis ez egy hihetetlenül gyümölcsöző passzivitás volt, ami megfordította a világ sorsát. A világ számos részén a keresztényeknek fel kell vérteződniük minden reggel azzal a gondolattal, hogy üldözik őket ok nélkül. Amikor Jézust a pusztában megkísérti az ördög, akkor a látványos tettekre akarja sarkalni, gyors sikerekre. És a próbatétel az abban áll, és azon áll vagy bukik annak a sikere, hogy tud-e várni, tud-e veszteg maradni hűségesen. A zsidókhoz írt levél ezt írja, hogy Krisztusnak a szenvedéseiből kellett megtanulnia az engedelmességet. Keresztény utunknak, a hitre jutásunknak is, amit a keresztség ábrázol ki. Ugye most itt kisgyermeknek is el kellett szenvednie azt, ami itt történik. Azt ábrázolják, hogy meghalunk és föltámadunk. Hogy ezt Isten hajtja végig rajtunk, és ez lehet, hogy ezeket könnyek is kísérik. De a mi életünknek a megerősödése is a próbák között, az életünk végének pedig feltétlenül része az elszenvedés, de hogy ez mind lehet gyümölcsöző elszenvedés, és a hitünk szerint a halálunk a leggyümölcsözőbb. De ezt csak azzal a tudattal lehet megtenni, vagy egyáltalán közel engedni magunkhoz ezt a gondolatot, hogy a szenvedő tudja, hogy semmiképpen nincs egyedül. Itt idővel kiderül, hogy az angyalok Ábrahám kebelére viszik Lázárt. Ábrahám a hívők atya, a nagy családfő, aki a nagy vendéglátó is. És a kebelén lenni azt jelenti, hogy egy nagy vendégség részesének lenni, és ebben a vendégségben kitüntetett helyet elfoglalni. A régi keleten ugye az alacsony asztaloknál valamelyik irányba, egy oldalra kellett döntenie magát az embernek, aki az asztal mellett úgy félig fekve az egyik oldalára támaszkodva ült. És aki felé fordult, azt tüntette ki a figyelmével, az volt a kebelén. Így van most Lázár is, az Ábrahám kebelén, és nyilván az Isten kitüntető figyelme előtt. De tudjuk, hogy Istennél együtt van a jelen és a jövő. Ennek a bizonyítéka az, hogy ő még a szenvedések közepén is Lázárnak hívják ezt az embert. Ami azt jelenti, hogy Isten a segítőm, Isten az, aki könyörül rajtam. Akkor is, amikor mintha ennek az ellenkezője látszana, olyan ellentmondásnak látszik ez a hallgatóság számára is, hogy ennél nagyobb ellentmondás már alig lehetne. Isten a segítőm, mégis ez az egyetlen remény, ez a név, ami egy valóságot mutat, ami majd a jövőben lesz nyilvánvalóvá, de valahogy mégiscsak jelen van. És ez a reményünk is, és persze, ha ez a reményünk, akkor ez a kiindulásunk is. Hisszük, hogy a mi életünk nehézségei is valami módon bőté alakíthatók, amelyben az Isten egy mélyebb közösségre hív bennünket. Mélyebb közösségre hív bennünket nyilván az ő szenvedésével is, de ezzel együtt elkezdjük látni annak a dicsőségét is, ahogy haladunk egyre a sötétből a hajnal felé, kezd derengeni az ő dicsősége, és lassanként úrrá lesz a szívünkön a reménység. Bőté alakítható minden ilyen időszak az életünknek. Egy admirális elmesélte, hogy miként nézett ki az ő tengerész tiszti kiképzése annak idején. Mondta, hogy vietnámi veteránok képezték ki őket, az alapján, a tapasztalatok alapján, amiket ők átéltek a háborúban. A sok megpróbáltatással járó tábor az 7 napig tartott. A 6 napon át nem aludtak. Sok szándékos megaláztatásban és hihetetlen ember fölötti fizikai erőpróbákon estek át, amikor persze össze is kellett dolgozniuk. Végül az utolsó napon a jelölteket elvitték egy olyan lapos tengerpartra, ahol a 9-10 fokos tenger iszapos partmenti részén a vízben kellett ülniük 24 órán át. A jelöltek ott diderektek, bármikor kimehettek, ki kellett volna csak lépniük, és ott volt egy harang, ha valaki ezt meghongatta, akkor a részéről vége volt a megpróbáltatásoknak. Ez is egy kísértés volt. És az éjszaka közepén, amikor a legrettenetesebb volt már a helyzet, és még hátra volt 8 óra a nap fölkeltéig, egyszer csak egy iskolázatlan hangon valami katona nóta megszólalt az egyik katonának a száján. És aztán bekapcsolódtak a többiek is elkezdtek énekelni. És végül kézzel tapinthatóvá vált a reménység. A bőjt az, amikor elkezdjük hallani, hogy Krisztus a mi énekünk, hogy nem vagyunk egyedül, és látjuk nem csak a szenvedést, hanem kezdjük már látni, már dereng a dicsőség is. Nem szeretném a szenvedést reklámozni, sem azt mondani, hogy a jelen helyzetben nincs mit tennünk, mert nagyon is sokat tehetünk. Valamint egyelőre csak néhány dolog elszenvedéséről van szó, és nem nagy szenvedésről. Reméljük, hogy nem is lesz. De azt szeretném hirdetni, hogy Isten törődik a szenvedéssel, és felteszi a kérdést, hogy vajon te is törődsz-e vele? És hogy van-e reménységed? Hogy ismered-e az irgalmat? És ez sokszor nagyon valóságos élethelyzetekben kérdezi meg. És ez egy nagy próba és egy nagy ítélet is rajtunk, hogy ezzel mit kezdünk. Ahogyan a gazdag kapujába oda tette Lázárt Isten tulajdonképpen, hogy azon keresztül tartson neki tükröt, és késztesse döntésre és választásra, Ugyanígy tesz mi is. A kapu egyébként is az igazságszolgáltatásnak a helye. Az egy konkrét helyzet, amiben az Isten igazságot tesz. És így kaptuk most mi is egy csomagot az ajtónk elé, úgy, mint emberi közösségek, családok, egyének, mint gyülekezet is, és éles kérdéseket is kaptunk. Hogy ez a helyzet, ez a járvány veszélyes helyzet, ez az emberségre vagy az embertelenségre lesz alkalom. Ez most a reménységet erősíti, vagy a reménytelenséget erősíti. Hogy aggódunk a holnap miatt, vagy gondolunk a holnapra. A gondolkodásra kapott időt fel tudjuk-e használni valódi újragondolásra. Jó látni, hogy a pedagógusok milyen lázasan ötletelnek, hogy hogyan tudnák megoldani a tanítást. És csak egy terület, ott belül nagyon sok mindent újra lehet értékelni, országos szinten, egyéni szinten, lelkileg is. Tudunk-e elég gazdagok lenni, hogy felelősséget vállaljunk azért, ami ránk bízatott, és egyúttal elég szegények lenni, hogy valóban átérezzük a szükséget, és valóságosan segítsünk. Csak magunkra és a mieinkre gondolunk, vagy másokra is. A kamionosokra, az orvosokra, az ápolókra, a patikusokra, azokra, akik hirtelen nem tudják hova tenni a gyermeküket, akik elveszítették az állásukat, mert egyébként is csak alkalmi munkából élnek, azokra, ahol nincs internet, ahol külföldön rekednek a családtagok, és nem tudják, mikor látják majd újra őket, a karanténban lévőkre és a megbetegedettekre. Hogy csak sóhajtozunk, vagy sóhajtásaink egyúttal imádságok is. És tudjuk-e imádságos várakozássá alakítani a kényszerű várakozást? Ezeket a kérdéseket teszi föl a mi kapunkban, a mi Istenünk, és ez a helyzet. A gazdag, aki elszenvedi a halált, most szembesül a tehetetlenséggel és a szenvedéssel, amit nagyon nem akar tudomásul venni, még ott sem, ez hatalmas iróniája ennek a példázatnak. Azt gondolja még ott is, hogy ő is Ábrahám fia, hiszen ő is egy gazdag ember, áldott ember, akár csak ő gondolhatja. És persze tagja a választott népnek. És úgy gondolja, hogy rendelkezhet Lázárral, hogy akkor küld ide, hozd ide, mondja ezt Ábrahámnak. Érthető, hogy enyhülést keres magának, és az is, hogy az övéért aggódik, ez teljesen rendben van. De a világa, az élete, az énje, az ugyanolyan kis törpe maradt, pedig nagyon sokat gondolt magáról, és nagyon szépen föl volt ékesítve az élete. De ez egy pici élet, ez egy törpe élet maradt. Többszörös helycsere történik ebben a történetben, de ő ezt nem veszi észre, hogy nem ő van Ábrahám kebelén, hogy fölemeli a tekintetést, és Lázárt látja ott, tehát el tudjuk képzelni a döbbenetet. És ő lesz az, aki könyörög és kér. Na, ő aztán nem sajnálja a torkát, ő kiabál. És aki mindent megtehetett, mert volt rá lehetősége, most tehetetlen. De ez lényegében semmit nem változtat rajta. Kicsit a rossz pillanataikban a megáltalkodott nyugati civilizációnak a javíthatatlanságát is láthatjuk benne, meg nyilván valahogy magunkat is. Az a hely, ahol van, az a pokol, az nem az a hely, onnan visszatérhet. De a példázatnak a lényege mégis az, hogy aki idejében hallja, az még idejében hallja. És az a nagy kérdés, hogy hogyan lehetne tágabb a mi világunk, megújult a mi énünk, megnyílt énünk, nem ilyen magába zárkózott énünk. Hogyan lehetne nagyobb az ismeretünk, az életismeretünk, az önismeretünk, az Isten ismeretünk. Hogyan lehetne az növekedő? Hát én azt gondolom, hogy úgy, hogyha a kapuban meglátnánk az Isten igazságtételét és az ő Isten országát. Az Isten országát, amelynek örök távlatai vannak, amelyért szenvedni is érdemes. Az Isten országa az tagadása annak, hogy a végső valóság az az önérdek lenne, pedig sokszor ezt hazudja minden körülöttünk, hogy végső soron ez ám a végső valóság, az önérdek. Az Isten országát, amelyben működnek a kiegyenlítő erők, hogy ezt látjuk-e? Ahol becsülete van a kenyérnek, és ahol mindenkinek jut belőle elég. Ahogyan a kenyér megszaporításának a példázata olyan szépen elmondja, ahogyan a Messiás mindenkinek juttat eleget. És hogyha ő ott tesz igazságot a kapunkba, ha maga Jézus van ott a kapunkba, akkor higgyük el, hogy mindenkinek jut elég. A lisztből is, meg a cukorból is. ahol sok kutyából lesz szalonna, ahol sok rossz a javunkra válik. Ez mind abban a kapuban, az Isten országa kapujában válik nyilvánvalóvá, éles helyzetekben. A külső tehetetlenség látszata mögött valódi forradalom, átalakulás zajlik, mint ahogyan Pál apostol és Szílás ott vannak a börtönben, teljes passzivitásban, de ők is már elkezdenek énekelni, és megrendül minden körülöttük, és valami nagy átalakulás zajlik. Ahol a szavak új értelmet nyernek, ilyen szó a kereszt. Az Isten országa ezen a világon, ahogyan ez átfedésben van ezzel a világgal, ez a tanulás helye, ahol belülről tanuljuk az engedelmességet, akár szenvedéseken keresztül is, ahol belsővé válik az Isten szava. Például ez az ige, hogy az Isten országa bennetek van, meg közöttetek van. Ahol megtanuljuk értékelni az Isten szavát. Jézus a pusztában, amikor megkísérti őt az ördög, refrénszerűen mondja, meg van írva, meg van írva, meg van írva. És ez nem csak egy külső, hanem ez egy belülről jövő ragaszkodás, és egy belülről jövő ismeret, ahol az önuralom Isten jóságos uralmának a megvallásából ered. Mi látjuk-e, hogy az Isten mire hív bennünket ezeknek az eseményeknek a kapujában? Különös ez az idei március 15-e, szokatlan is, egy kicsit fájdalmas is. Nem gyakorolhatjuk magunkat abban, amit természetesnek tartottunk eddig, hogy a magyarok vásárán jókedvűen beszélgetünk, egy kis távolságból, türelemmel, féltéssel és reménykedve ünnepelünk. Isten adja, hogy ez a kényszerű várakozás eredményezze azt, hogy egy mélyebb szinten tudjuk igazán megélni a ragaszkodásunkat, például a hazánkhoz. Szeretettel összekapcsolódni egymáshoz és Istenhez. Hogy amikor majd újra tarthatunk Biblia órát, újra mehetünk kórházba látogatni, amikor újra megölelhetjük egymást, akkor átélhessük az egységnek az igazi áldását. Isten adja, hogy végül a gazdagok, akik mi is vagyunk, azt a nevet kapjuk mi is, hogy Lázár, hogy Isten megkönyörül rajtunk, és boldogak legyünk ezzel a névvel. És a kapuban a két Lázár találkozhasson, és átélhesse, hogy az Isten országában ők egyek. Így legyen. Amen.